Örülök, hogy eljöttetek. Hogyha nem vagyok elég hangos, akkor nyugodtan szóljatok. Az ember és Isten kapcsolatáról fogok először beszélni. Utána, hogy hogyan jelenhet meg ez a társadalomba. Utána a fény rendjének, testvériségének egy rövid története a teljesség igénye nélkül, és utána pedig, hogy miről szól a szer, mi a pap feladata, tulajdonképpen valójában egy szertartásban, és hogy... Aha. De üljetek át! Föl lesz a honlapon. Hát át is rendezhetjük annyira, hogy senki ne legyen a hátam mögött. Akkor jó. Valószínűleg egy teljesen más képet fogok festeni az ember és Isten kapcsolatáról, mint ami a megszokott és a ma a általában a vallások által felrajzolt kép. Igazából, aki az emberi tudattal foglalkozik és meg tudja figyelni az emberi tudat működését, eljut oda, hogy látja az emberbe a lélek működését, az fogja csak megérteni pontosan, hogy miről beszélek. Nem is az a célom, hogy mindenki megértse, mert ez tapasztalati dolog. Az igazságot nem lehet elméleti úton megérteni. Csak hogyha az ember látja a valóságot. És az ott kezdődik, hogy látja a saját testét, a lelkét, a tudatát, az érzéseit. Amíg ezt teljességében nem látja, addig pillanatnyi elképzelései lesznek a valóságról. Ami nem baj, mert mindenki tart valahol, és mindenki halad valamerre. És természetesen akkor halad az igazság útján az ember, ha erre igénye van, és ezt az igényét mindig fenntartja. Azért is döntöttem úgy, hogy ezekről a dolgokról fogok beszélni, mert azt látom, hogy a világban igazán nagyon kis töredékbe keresik az emberek az igazságot. A saját érdeküket keresik, a saját kényelmüket, a túlélésüket. És ennek az eredménye az, hogy a mai világ úgy működik, ahogy. Hogy igazából több a szenvedés, mint a kiteljesedés és a maradandó érték. És a valóság az mindig tükrözi az igazságot, hogy ami az emberi hozzáállás eredménye, az az igazság, nem az, amit az emberek mondanak vagy elképzelnek. Általában az emberek nem tanulmányozzák az életükkel hitelessé vált emberek szentiratait mélységeiben. Azt gondolják, hogy ami az emlék elképzeléseikben nem fér bele, az mese. Tehát azért, mert valaminek az összefüggését nem látja az ember, attól még nem biztos, hogy mese, sőt, hogyha mondjuk 10-ből egy esetben bebizonyosodik valamiről, hogy nem igaz, attól még nem biztos, hogy a másik 9 az sem igaz. Mert ma ez az általános hozzáállás, hogyha van egy példa, amiről kiderült, hogy nem igaz, akkor valószínűleg az összes többi sem az. De azért, mert egy ember hazudott, azért nem biztos, hogy a másik 9 is. És hogyha nem keresitek az igazságot, akkor nem is találjátok meg. És ma tulajdonképpen, mivel hatalmi struktúrákba fejlődött az élet, ezért az ilyenfajta struktúrában soha nem érdek az, hogy az igazság kiderülje. Semmiről. És akkor sem keresitek, hogyha ezek az emberek az életükkel bizonyították, hogy amit mondanak, az igaz. Ezért, bár nem sokat értetek abból, amit mondani fogok, remélem, lesz, akit elindít a keresés útján. Ahol az ember belátja a tudatlanságát, ott kezdődik a keresés. Ha az ember azt gondolja, hogy tudja, hogy vannak a dolgok, akkor nem keres, mert a nyitottsága nem lesz meg arra, hogy lássa a valóságot, csak arra, hogy lássa azt, amit ő el akar képzelni. És természetesen a tudáshoz el kell jutni. És amíg az ember nem jut tudáshoz, meggyőződéshez, addig számára marad az igaz tanításba való hit. Az élet igazsága szerint ti életben kezdődik a szabadság, amit az Isten szelleme táplál. Mint fény, ami életet teremt. De ez az embernek ezt tükrözni kell. Meg kell, hogy találja a lelkét, és a lelkén keresztül ezt a tudást, ezt az összefüggést, törvényszerűséget, ahogy működik az élet, ami az igazság és a valóság, azt látnia kell és tükröznie kell tudni. És ez csak nagyon alacsony szinten a nap, mint bolygó, ami az életünket táplálja, vagy ezt a bolygót. Természetesen a nap is ennek egy vetülete, és az isteni szellem tükrözője, de nem maga az isteni szellem, de az első lépcső az ember számára az, hogy megértse, hogy a természeten, az életén keresztül, itt, ennek a bolygónak a törvényszerűségein keresztül azt, hogy a fény hogyan táplálja az életet, mert ha ezt megérti, és ő is válhat a fény forrásával, akkor ő is tudja táplálni az életet. Ha még ezt nem érti, addig tulajdonképpen mindig csak a saját hasznát táplálja, ami mindig többet veszel, mint amennyit ad. Azt is meg kell érteni, hogy azok a gondolatok, amik ma általánosságban jellemzőek, hogy mindenben jelen van az Isten, az nem így van. Az anyagi világban nincsen jelen az Isten, de ez nem azt jelenti, hogy nem az Isten szerint működik. Mert az Isten akarata teremtette, de ugyanúgy, ahogy te, ha teremtesz valamit, te sem vagy benne abban, amit teremtettél, csak az a gondolat, az az elv, az az összefüggés, amit beleraktál. A te szellemiséged szerint működik, mint törvényszerűség, de te nem vagy benne. Ugyanígy van az Istennel is, hogy a teremtésében nincsen benne, hanem a szellemén keresztül belerakta azt az összefüggést, ami az ő akarata, ez a törvényszerűség, és amikor az ember az anyagot tanulmányozza, akkor nem az Isten tanulmányozza, hanem csak az élet rendjét. De enélkül nem lehet eljutni az Istenhez. Tehát nem kikerülhető, de nem azonos vele. És természetesen ahhoz, hogy az embernek legyen hite önmagában és az életben, és hogy egyre nagyobb hite legyen, egyre tágabb összefüggésben kell megismernie a körülötte lévő élet törvényszerűségeit, és ezt nem úgy tudja, hogy gondolkodik róla, hanem úgy, hogy alkot. Alkot, és a saját alkotásán keresztül érti meg az élet rendjét. Most idézni fogok, mert annyira tökéletes megfogalmazás, mint Szentirat, aki esetleg ismeri, a Colbrin Bibliából. Lucius könyvéből. Ő egy proféta volt a keltáknál, és ha az ember a lelkével átszellemül, akkor bárki kapcsolatba kerülhet az Istennel, de ahhoz először a saját testi létén, az anyagon túl kell, hogy jusson. Addig senki nem kerülhet az Istenivel kapcsolatba. Egységbe kerülhet a világba, lehet nagy élménye arról, hogy megnő az energiaszintje és kitágul a tudata, azért, mert egységbe került önmagával és az élet valamelyik elemével, és ezáltal van egy tökéletes pillanat, de ez nem az isteni. De azt nem tudom nektek pontosan elmondani, hogy az milyen, de aki egyszer oda eljut, az kétség nélkül tudni fogja. Mert ott te tudsz kommunikálni az Istenivel, tanítást ad a számodra, és feltárja számodra az élet lényegét. És az egy kitágult tudatállapot, de nem a pillanat elragadtatásáról szól, mint élmény, hanem arról a tökéletes pillanatról, amikor az élet lényegével találkozol. Ennél pontosabban nem tudom megfogalmazni. És most idézném ezt az ember megalkotása. A legfelsőbb szellem képe és természete az emberi lélek magban lakozik, miként a tölgyfa képe és természete a magban. Attól a naptól kezdve, minden más földi lénytől eltérően, kettős természetűvé vált a saját jogán. Halandó testben, ám halhatatlan lélekkel, szellemmel. Csupán azért halhatatlan, mert az Isten örökösévé alkottatott, és ilyen módon minden dolog az ő képében van. Halandó, mert halandó burokban él, és végzetének tárgya halandóságában van. És így is van, hogy pontosan a lélek halhatatlan, és a test pedig halandó, és az ember se nem a lélek, se nem a test, hanem a tudat, az ő öntudata és tudatossága. A lélek az a halhatatlan forma, amire mondjuk tanításokban, mint isteni szikra hivatkoznak, az tulajdonképpen a lélek az isteni kapcsolatnak a formája. És a léleknek is van formája, mint energiatest, ami körülveszi a testet, és van egymással kapcsolata. De az ember az öntudata és a tudatossága, és ami felé fordul, a figyelme azzá válik. Mert a tudat így működik, hogy ami felé fordul a figyelmed, azzal kerülsz kapcsolatba. Akkor is, ha nem fogod meg, akkor is, ha nézed, akkor is valamilyen szinten áramlik benned, amit figyelsz. És hatást fog rád gyakorolni. És ha az ember a kiszolgáltatottságban hisz, akkor a testével fogja azonosítani magát, hogyha az örökké valóságban, akkor a lélek keresésének útján indul el. De ahhoz, hogy az ember a lelkével találkozzon, ami az a minta, amit ki kéne teljesíteni, és az Isten lenyomatát hordozza, azzal akkor tud csak kapcsolatba kerülni, ha hisz az életben, magában, és nem az anyaggal és a múlandósággal azonosul. Tehát amíg az emberben félelem van, mert minden félelem a kiszolgáltatottság érzéséből ered. És amíg az ember kiszolgáltatottnak tartja magát, addig ez a félelem nem múlhat el, és addig a saját lelkével sem kerül kapcsolatba, illetve pillanatokra előfordulhat, de nem fogja tudni, hogy azzal került kapcsolatba. És természetesen ettől függetlenül lesznek felismerései, amik pillanatokat hordoznak, de ez csak az okosság, nem a bölcsesség. Azért, mert csak pillanatnyi felismerésekből következtet az egészre, nem pedig az élettel való közvetlen kapcsolatból látja az egészet. És ahhoz, hogy az ember a lelkével kontaktusba kerüljön, ahhoz hinnie kell az örökben és abban, hogy ő bármire képes. Amíg ebben nem tud hinni, addig nem kerülhet a lelkével kapcsolatba. Azért, mert a tudata mindig az anyag felé fordul, azért, hogy birtokolja, vagy hogy valamilyen élményhez jusson, vagy hogy fenntartsa a létét. És igen, ezért az első lépcső az anyag megismerése. Tehát senki nem kerülheti el, senki nem tud túljutni a testi léttel való azonosuláson, amíg azt nem tudja magas szinten működtetni. Amíg nem érti, hogy a teste hogy működik, hogy a képességeit hogy tudja használni magas szinten, hogy tudja kifejezni magát, mert ez a formák világa, ezért kettős az ember, és ezért a teste halandó, mert igen, arról szól a fejlődés ezen fokán, ami itt a Földön az emberre jellemző, hogy először tudáshoz kell jutnia, és meg kell értenie azt, hogy ő mi, és fejlődnie kell. És a benne lévő értéket meg kell találni, és ki kell, hogy fejezze. Nem csak úgy magától van. Tehát, hogyha megfigyelitek a saját életeteket, hogy ami sikeres benne, ami tényleg működik, az a szerencsém múlott? Soha. Soha. A tudáson múlik, és a befektetett munkán, és az abból fakadó megértés és fejlődés eredménye. Tehát nem magától vannak a dolgok, hanem attól, hogy az ember tudatosan megérti az élet működését, önmagát, és képes arra, hogy ezt hitelesen képviselje. Folytatnám a következő idézettel, szintén a Colbrin Bibliából. Azt mondtam a lénynek, Tehát itt maga a próféta beszél az Istenhez. És itt, mivel idézet, azért elmondom, hogy az előzőekben, a könyvben tárgyalja, hogy ő nem az Istennel, mint az élet forrásával került kapcsolatba, hanem az Isten szellemével, mint gondolati kiáradásával. És ezt el is mondta neki az Isten, és ezt hívja ő lénynek. Azt mondtam a lénynek, aki oly közelinek tűnt, akármi is volt az ember, amikor isteni életet kapott, azt mondják, hogy elbukott. Illetve megfosztották örökségétől. Hallottam, amint a hang válaszol. Az ember nem fosztatott meg örökségétől. Meg tudja tenni, ami kívánságában áll, születése jogán. Az ember bukása, a szellemiség napfénye magasságaiból, az agnózia sötét völgyeibe történt. Az agnózia, az tulajdonképpen a tudatosság hiánya. Ugyancsak bukás volt a felelősség és bizalom helyzetéből is, az embernek pedig vissza kell nyernie a helyzetét. Arról beszél, hogy a bukását a tudatlanság választása okozta, nem pedig az, hogy az Isten megvonta az emberi képességeket. És ez így is van. Tehát nem azért nem tud az ember kapcsolódni a teremtéshez és az Istenhez, mert bármitől is megfosztatott, hanem azért, mert a munka és az igazság keresése helyett a kényelmet, a tudatlanságot, a kiszolgáltatottságot, és azt, hogy oldja meg más helyettem nagyjából a dolgokat, hogy adjon választ valaki nekem, nem én akarom megoldani, tehát mint a felelősség és a bizalom helyzetéből is azt mondja, hogy kiesett, tehát azért, mert nem vállal felelősséget önmagáért. Ez az oka annak, és az ebből fakadó tudatlanság, hogy az ember elvesztette a képességét az Istenhez való kapcsolódásra. És amint az ember újra a saját belsőjébe kutatva felelősséget vállal önmagáért, és amit ott talál, azt ki akarja fejezni. És nem azt mondja, hogy hát, majd ha felépül a háza, majd ha lesz autó, majd ha nem kell véremenő csatát folytatnom a főnökömmel, majd úgy csinálom, ahogy belülről érzem. De amíg nem vállalja fel az ember a belső értékeit, és hogy azt hitelesen kifejezze, és megtalálja a választ arra, hogy ő hogy tudja ezt kifejezni, meg azt is, hogy mitől igaz ez a kifejezés, mitől van összhangban az élet törvényszerűségével, amíg erre nem találja meg a választ, addig az Istennel nem kerülhet kapcsolatba az ember. És nem azért, mert megvonta az Isten büntetésből, nem. Az ember tagadta meg a kapcsolatot Istennel. Avval, hogy a saját potenciáját nem használja, és tudatlanságban tartja ezáltal önmagát. És mindenkiben ott vannak ezek a lehetőségek, de igen, ahogy mondtam az elején is, hogy amíg az ember a saját tudását meg nem szerzi, hogy mitől tudja magas szinten működtetni az életét úgy, ahogy ő akarja, addig az első lépést sem tette meg. Azért, mert a szabadság és a tudás az nem jöhet létre függő viszonyban, úgy, hogy más mondja meg nekem, hogy mit csinálja. Akkor én miért vállalok felelősséget, mit fejezek ki, És mit hozok létre? Semmit. És amíg ezt meg nem érti az ember, addig az Istennel, az Istenivel nem kerülhet kapcsolatba. A harmadik idézet. Az ember elbukott, mert elutasította, hogy átmenjen a szükséges előkészületeken és fegyelmezéseken, melyek szükségesek ahhoz, ha valaki a magasságokba vágyik. Emellett birtokolta a teremtés hatalmát is, és révén szabad kedve szerint fejezhette ki az ember alacsonyabb vágyai kielégítésére használta, és így okozta végül a saját bukását. Azóta nem tudja teljes mértékben élvezni többé a szabad akarata és képességei miatt. A szándék az volt, hogy az ember a saját fejlődését irányítsa, ám nem bizonyult alkalmasnak a feladatra. Tehát itt továbbá leírja, hogy igen, az akarat, az önfegyelem, mert ezek azok a szükséges előkészületek, amik ahhoz kellenek, hogy az ember a külső hatásoknak ellen tudjon állni. Tehát addig, és a másik, hogy amíg birtokolni akarja az életet, és maga a szerzés vágya adja a biztonságát, ez az alacsony szintű hozzáállás, nem pedig az alkotás. De egyébként pedig, ha az ember értékeset alkot, csak gondoljatok bele, hogyha igazán magas szintűt és értékeset, mert a saját potenciáját és a benne rejlő értékeket önfegyelemmel, akarattal előhozta, megszerezte a képességeket, hogy ő magas szintű tevékenységet folytasson, ami nem átlagos, akkor volt olyan valaha a világban, hogy arra, ami magas szintű és értékes, arra nem volt szükség. Soha. Tehát az is egy óriási probléma, hogy mindenki fél attól, leginkább a veszteségtől, hogyha befektet, akkor mi van, ha nem sikerül, és addig miből fog megélni. Nem pedig abba gondolkodik, hogy minden szabad energiámat arra fordítom, hogy fejlődjek, amíg több leszek, mint átlagos, és ezáltal valamilyen életterületen ki tudok fejezni valamilyen magas szintű értéket, de ha ezt megtenné az ember, nem lennének anyagi gondjai se, de mégsem az anyagihoz való ragaszkodás motiválna. Ezt kell megérteni. Erről beszél, hogy amíg az alacsony szintű vágyak mozgatják az embert, és ez miatt kötik a saját ragaszkodásai, szintén nem fognak működni azok a képességei, amitől az Istenivel és az élettel egységbe tud kerülni. És amit ma nem mindenhol természetesen, de nagy többségében, mint általános vallási hozzáállás, hogy majd az Isten megsegít, és reménykedem, az a hitetlenségnek a tükröződése. Hogy én nem hiszek abban az értékben, amit belém rakott. Meg nem is látom. De még ezt újra nem akarja látni az ember, eddig nem kerülhet az élettel, vagy az Istennel valós kapcsolatba. És hát igen, amíg ez a szemlélet újra meg nem jelenik tömegesen az emberiségbe, addig mindig csak a szenvedés lesz az eredménye. A vége az lesz, hogy mivel nem fektette be az ember a munkát, ahogy itt is mondja, hogy a végén mindig nagyobb lesz a veszteség, mint a nyereség. Negyedik idézet. Az ember hajlott rá, hogy az oktalan anyag megmentője legyen, és a természet irányítója. Ezért először a teremtés urának hívta magát, ám a természet önmaga volt az, aki uralta az ember szándékát, és megkísértette, hogy elárulja az ő bizalmát. Becsologatta őt az érzékek hálójába, és így ahelyett, hogy szabad lett volna, a vágyai rabszolgájává vált. A csalétek édessége elrejtette a beléültetett mérget, és az ember lelke belerángattatott a feledésbe és a tudatlanságba. Tehát itt folytatja ennek a kifejtését, hogy igen, az anyagi vágyak és az élvezeteknek való elragadtatás, az milyen szintű függésbe és rabságba taszítja az embert. De nem arról beszél, hogy ezt tagad meg, mint ahogy mondjuk szélsőséges emberi gondolatokban, hogy az az igazság útja, hogyha sanyargatod magad, az se igaz. Tehát akinek nincs erős fizikuma, annak nincs erős tudata se, meg akarata. De itt a függőség a probléma. Amikor én bizonyos vágyak kielégülése nélkül értelmetlennek látom az életet, vagy nem tudok parancsolni magamnak, és bármikor találkozom a vágyam tárgyával, magával ragad, és elfelejteti velem azt, hogy mit akarok. És szintén, amíg ezt a fajta önfegyelmet nem szerzi meg az ember, hogy tudjon választani. Tehát ez maga az, hogy amíg az anyagi vágyainak a rabja, addig, amíg találkozik a vágya tárgyával, mindig el fogja ragadni a vágya. És nem lesz képes abba az irányba haladni, amerre szeretne. Mert mindig valami elragadja másfelé, hogy azt megszerezze. És ez maga a méreg. Az, hogy az életem arra megy el, hogy pillanatnyi örömökben kiteljesedjek, és a célom sose valósul meg. Nem jutok el sehova. És ez nem azt jelenti, hogy a testi igényeket nem lehet kielégíteni, és hogy nem lehet örülni neki. Csak a célom és a fejlődésem kárára nem tehetem ezt meg. Mert igenis, lehet örülni az anyagban lévő értékeknek és élményeknek, de nem lehetünk a rabjai, vagy szintén a lélek elsorvad az emberbe. És hát igen, ez a tudatlanságnak a feledése, hogy én nekem annyira valamilyen anyagi ragaszkodást tölti ki a gondolataimat, hogy elfeledkezem az életre. És mindegy, hogy arról van szó, hogy bizonyítsak egy másik embernek, vagy hogy megszerezzek valamit, amitről úgy gondolom, hogy akkor én nagy ember leszek. De hát ez elfeledteti vele a lényeget, azt, hogy ki vagyok valójában, mindig. Az ötödik idézet. Ahelyett, hogy urává vált volna a nemes paripának, és vágtatott volna a halhatatlanság felé, az ember vak teremtményé vált, hozzákötve egy elszabadult lóhoz. Mindezek dacára élvezetesnek találta ezt az érzést, abban hívvén, hogy megszabadulván az irányítás felelősségétől megtalálta a valódi szabadságot. Az ember csak kis erőfeszítést tett, hogy biztosítsa az irányítást, azaz vállalja a küzdelmet, a küzdködést és a felelősséget, így megmaradt a szellemi tehetetlenség állapotában, amit anyagi mocsárnak nevezünk. A lélekszellem belépett a testbe csupán azért, hogy lekössék a hús fáradozásai. Az ember rossz irányba haladt, és egyfolytában felfelé. Tehát itt pontosan kifejti, hogy felelősség nélkül nincs az életemnek irányítása. Mert ha nincs célom, akkor irányom sincs. Ha irányom sincs, akkor nincs mit irányítani. És ma ez az általános hozzáállás sajnos, és akinek nem inge, ne vegye magára, de az, hogy akkor érzi szabadnak magát az ember, ha azt tehet, amit akar, amihez kedve van. Azt hiszik az emberek, hogy ez a szabadság. Holott ez csak az, hogy örül az ember annak, hogy végre semmiért nem kell felelősséget vállalnia, és felelősség nélkül tehet meg dolgokat. De így nem is jut sehova. És hát igen, itt beszél arról, hogy igen, mi értelme van, hogyha a lelket feláldozom a testem oltárán, mint ahogy mondja, hogy belépett a lélek a testbe csupán azért, hogy lekössék a hús fáradozásai. És tulajdonképpen ezzel a pillanatnyi, a múlándóságra és a szenvedésért felcseréli az ember a halhatatlanságot. És persze olyan szinten elveszett ez a tudás mára, hogy mitől lehet az ember halhatatlan. Holott a mi ismert és az Európában jellemző keresztény kultúrában is Jézus ezt tanította. Természetesen elferdítették a vallások, hogy úgy feláldozta magát értünk, de hát ez egy hazugság. Azért, mert nincs olyan, hogy valakinek a bűneit megválthatja egy másik ember. Nem létezik. Ez megint annak a gondolatnak az álma, hogy valaki oldja meg helyettünk. De ha belegondoltok, hogyha megváltotta az emberiség bűneit, akkor miért nem csökkent a szenvedés a halála után? Egy dekát nem csökken. Sőt, fokozódott. De ami meg a lényeg az ő tanításában és amit az életével igazolt, aminek meg nem helyeznek hangsúlyt, az a feltámadás. Az, hogy aki már az örökbe helyezi a tudatát, azon nem fog a halál. És ő az örökkévalóságot tanította, és ez az ő tanításának a lényege, és nem arról beszélt, hogy én tudok valamit, ti meg nem tudhattok, mindenhol azt hangsúlyozta, hogy aki ezt az utat járja, az ugyanezt tudhatja, vagy még többet is. És mégis az emberek nem keresnek ebből semmit. Mert nem azt keresik, hogy mitől válhat az ember halhatatlanná, mi az igazság az emberről, hanem azt, hogy a pillanatnyi vágyaikat hogyan elégítsék ki. Hatodik idézet. Tehát most már látod, folytatta a hang, hogy az ember kettős lénynek készült. belül, bár ez félrevezető leírás, található a lélekszellem, ám ami a külső megjelenést illeti, az ember halandó test. A lebomlásnak van kitéve. Habár az isteniség örökségével született, az ember önmaga választotta a szenvedést, mint a vágyainak rabja és gyengeségeinek hűbérese. Elcserélte szellemi születési jogát egy maréknyi, anyagi csecsebecsére. Az ember a számára elsőként felajánlott csillogó műtyürke szerelmese lett. Elvesztette értékítéletét, és lehunyt a szemét a valódi értékek előtt. Lerészegedett a szellemi feledés anyagi vizeitől, és most mélyen alszik a pangó víz mellett, álmodik várakozván az ébresztő napjára. Tehát tulajdonképpen egyébként minden kultúrkörben ugyanaz, tehát akik isteni kapcsolatot tudnak elérni, mindenki, ha más formába is, kicsit más összefüggésben, de ugyanarról beszél. Az összes próféta, vagy tudással rendelkező ember. És igen, amíg az ember a birtoklás, az anyag megszerzése, a motiváció, és nem pedig az önkifejezés, ami egyébként hozná az anyagi működését is az életének, de mégis ott egy eszme, egy értéknek a valamilyen formába öntése a cél, nem pedig a forma megszerzése. És mára sajnos ugyanez a helyzet, hogy tömegesen az emberiség a pénzszerzés és az anyagi felhalmozás motivációjában él. És ezért is nő a szenvedés, a betegségek, mert igen, az isteni törvény az reagál, mert az emberi testet fenntartó energiák a lelken keresztül áramolnak a testbe. És hogyha a tudat, vagyis az ember a tudatosságával nem tud kapcsolódni ehhez, akkor folyamatosan sorvad és gyengül. És hát, ugye azt mondja, hogy álmodik várakozván az ébresztő napjára. Tehát itt tesz utalást arra, hogy igen, van ciklikussága az életnek, és időnként van ébresztő. Ő úgy hívja, hogy az ébresztő napja. Jézus úgy hívta, hogy az aratás. Amikor elválik az ocsó a búzától. Tehát mindig, mivel az élet fejlődik, és az Isten célja az élet fejlődése, nem az ember jóléte, kényelme, és hát igen, a Jelenések könyvében egyébként erről beszél, hogy igen, az ébresztő napja az mindig az, ahol megmérettetik az ember, hogy megtanult-e a leckét. És mivel a bolygó fejlődik tovább, ezért nyilván, mivel a lélek halhatatlan, ezért folytatja a tanulást, csak maximum nem ezen a bolygón, nem ebbe a környezetbe, mert ha a bolygó fejlődik, és egy minőségi átalakuláson van, akkor az az ember, aki ezt a tudatosságot nem érte el, az nem maradhat ebbe az élettérbe. És hát itt vannak Jézusnak mondjuk azon tanításai, hogy a tudatosságról, amit azt gondolom mindenki ismer, azok a tanítások, hogy a mag jó földbe hullik, vagy az út mellé hullik, Ez arról szól, hogy befogadja az ember a magot, mert az ember az, az ember tudata, a táptalaj, és a mag pedig az isteni tudás, az Isten akarata, és maga az igazság. És hát erről beszél a Jelenések könyvébe János apostolnak Jézus, mert egyébként, akit ő angyalnak hisz, ha elolvassátok, de egyértelmű utalásokat tesz arra, hogy az ő maga. És azt mondja, amint odafordultam, 7 gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig az emberfiához hasonlót. Mint egy halott lábai elérogytam, de megérintett a jobbjával, és megszólított. Ne félj, én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Meghaltam, és íme mégis élek örökké. És a hetességre azért utal tulajdonképpen, mert az Isten hét lelke az, ami a törvényt fenntartja a világba, és ennek volt a szimbóluma, amit majd később úgyis beszélek a fényrendjébe végig a hétágú gyertyatartó, mint ennek a hetességnek a szimbóluma, és ezért beszél itt arról, hogy a 7 csillagnak, amit a jobbomban láttál, és a 7 gyertyatartónak ez a titka. A 7 csillag, a 7 egyház angyala, ez a 7 úr, mint isteni erő, ami a világ rendjét, mint törvényt fenntartja. A 7 gyertyatartó pedig a 7 egyház, ami a 7 minőség, amiben megjelenik a 7 erő. Az ébresztő napja, amiről Jézus, mint az utolsó időkről beszél, az aratás napjáról, amikor elválik az ocsú a búzától. Megítéltetik az ember, hogy feláldozta az igazságot érdekből, vagy a hasznáért, vagy gyávaságból, azt hazudva, hogy a békesség fontosabb. Aki meg akarja érteni, az tulajdonképpen ennek az összefüggését, az tanulmányozza a Jelenések könyvét. És tulajdonképpen a tudás megszerzése az életről és a kifejezése, ez az ember önfeláldozása az élet megvalósulásáért. Ha nem, akkor az ember csak a saját hasznáért él, de akkor mindig csak elvesz. És akkor előbb-utóbb a világ elfogy, meg az élet is. 7. idézet. Voltak dolgok, melyeket megértettem, és dolgok, melyeket nem tudtam megérteni. És mondtam a jó és hatalmas lénynek, ha a legfelsőbb szellem valóban a szeretet és a kedvesség lényege, vajon nem teremthetett volna embert olyan feltételek mellett, melyek teljes elégedettséget és boldogságot adnak? Mindennemi függetlenséget a fájdalomtól, a bánattól és a korlátozásoktól. Ez az egész szenvedés és nélkülözés valóban szükséges? A válasz úgy érkezett, mintha egy tökéletesen együttérző és megértő léntől sugározódna ki. Teremthetett volna egy tökéletes lényt, és elhelyezhette volna őt eszményi körülmények között, és boldogság közepette, ám ez mi célt szolgált volna? Tudott volna egy ilyen lény válaszolni a szeretetre? Honnan tanulhatta volna meg a teljes jelentését, kivéve, ha nem ismeri meg a szeretetlenség állapotát? Az olyan dolgok, mint a szeretet, a szánalom, a hála, a kegyelem, az önzetlenség és az összes többi erény, teremthetetlen tulajdonságok, melyek csupán a tapasztalat révén születnek meg. Semmi sem képes önmagát felfogni a tisztaság és a tökéletesség állapotán keresztül. Csupán az ellentétek tudatában válhat képessé felismerni létezését. De tulajdonképpen itt tisztázza, hogy igen, a poláris világ és a választás lehetősége, mert itt ugye azt kéri, hogy miért nem teremtett olyan embert, aminek nem kell választani, hanem magától van. Tehát a választás a helyes, a helytelen között az, ami csiszolja az ember jellemét, hogyha az életből meríti, mint tapasztalati tudás, és ezáltal tudja felismerni az élet összefüggéseit, mert ha az emberbe csak úgy beleraknák, hogy van, az nem több egy robotnál, ami be van programozva, és nem tud választani, ezért nem tudja az életet se kiteljesíteni, hanem csak egyféleképpen reagálni. De az élet ettől színes, hogy igen, a fejlődésről szól, és az ember képes választani, képes egyre mélyebben megérteni az élet összefüggéseit, ami egyébként végtelen. És mindig van hova fejlődni, és ezáltal egyre magasabb szinten megérteni az isteni akaratot és az isteni törvényszerűséget. És nyilván egy bizonyos ponttól már nem a szenvedésen keresztül tudja ezt megtenni az ember. Erről beszélnek ezek a proféták, Jézus is, ez a Lucius nevű proféta is. De ahhoz el kell érni azt a tudatosságot, hogy az ember az életet akarja kifejezni, és meg is értse, hogy mi az élet. Mert addig, amíg nem érti, addig a helytelen döntései az élet kárára vannak, de a saját kárára is. De amíg az ember nem érti meg, hogy mi az az élet hozzáállás, amitől nem lesz az élet kárára, addig nem lehet halhatatlan. Mert akkor elpusztít mindent maga körül. Így meg csak kisebb károkat tesz magába is, az életbe is, de az élet mindig helyreállítja a saját egyensúlyát, hiszen azért van, hogy egy olyan életteret fenntartson, amin keresztül megtanulhatja az ember azt, hogy mi az igazság, mi az élet, és ezt mitől tudja kifejezni. Az első részben ennyit szerettem volna mondani, most tartanánk egy 10 perc szünetet, hogyha aki szomjas, igyon nyugodtan, itt körülbelül ebbe az irányba hátul az Orsinak van egy ilyen pottyantós, ha valakinek WC-re el kell menni, el tud menni, de a kisberényben élők közül bárkit, ha megkér, bárhova el tud menni, pisilni, bárki, hogyha ha szeretne. Aha.